Kedves hallgatóink, üdvözlök mindenkit a DevTales 182. adásában, ahol is egy szuper összeomlásról hallhattok. Mai vendégünk Gyuri.
Sziasztok.
És a másik vendégünk pedig Róka. Sziasztok.
Igen, két vendég van, tehát akkor ki a host?
Nincs a host. Ez egy lapos szervezet.
Ez egy teljesen decentralizált,
így,
struktúrán
így.
Működő adás.
Na mi omlott össze? Mi volt az a nagy szuper összeomlás?
Hát a Netflix. Nagyon egyszerű, összeomlott a Netflix. Igazából itt nem arra kell gondolni, hogy nem értünk el az adott sorozat részből a következőt, hanem hogy a Netflix az új ilyen vizekre evezett már márciusban, és a live streamek irányába mozog, és itt volt is márciusban egy Chris Rock féle ilyen comedy-s livestream eventje, ami teljesen jól sikerült, tehát az tök jó volt, és minden flottul ment, tehát a felhasználók a különböző eszközök. Elérték a Netflixet, tudták streamelni az egész videót, tehát az tök király volt. Viszont most nemrégiben pár napja, ugye ez április 17-én egészen konkrétan, az történt, hogy amikor a felhasználók el szerették volna érni a Love is Blind következő ilyen reunion részét, tehát amikor így ez a valóságshowból, amit két éve adott ki a Netflix, ott a szereplők azok újra összejönnek, tehát hogy újra képernyőn vannak, akkor is lehalt az egész rendszer, tehát nem sikerült a livestreamet egyáltalán streamelni senkinek, csomó error üzenetek jött, tehát amik a fejlesztőknek már ugye ismerősök lehetnek, meg akár a végfelhasználóknak is, hogyha ilyen platformot használ, de most ugye Netflix az úgy viselkedett, mint hogyha egy ilyen teljesen ilyen kezdeti startup lenne, vagy valamilyen választási kampány alatt ilyen lehaló ilyen hírújság, mint hogyha nem is lenne digitális kornak az egyik ugye, vagy digitális streaming kornak az egyik pionírja.
És azt lehet tudni egyébként, hogy mi okozta?
Hát valószínűleg nem fogják ezt kiírni, pontosan az történt, hogy nem tudtak megfelelően skálázódni a különböző klaszterek, vagy valami ilyesmi téma, de itt valószínűleg az volt egyébként, hogy csak szimplán a Netflixnek ebben nincsen nagy tapasztalata, hogy különböző livestreames dolgokat adjon ki. Tehát ez a livestream, ez azért kicsit eltér attól, ami ugye mindig van náluk, hogy van egy gyakorlatilag egy meghatározott, ugye, mert az nagyjából tudják előre nézni, hogy akkor mikor fognak nézni mit, akkor ugye amikor van egy új sorozat, akkor kijön, akkor ugye ráenged nagy forgalmat. Viszont ez egy teljesen új technológia, ez a livestream nekik legalábbis, és szerintem egyszerűen nem tudták, hogy akkor ezt hogy kell úgy kezelni, gondolom itt a skálázhatósággal volt probléma, mert lehalt az egész rendszer, hogy ez a megfelelő felhasználó mennyiséget elbírja a rendszerük, ahol működött a livestream. Tehát az simán nem volt benne. Egyszerűen tapasztalatuk, és így bénáskodtak egy kicsit.
Én emlékszem egyébként arra az időre, hogyha már egy videó kapcsán, amikor a YouTube bekapcsolta az autoplay-t, tehát bejött az a feature, hogy automatikusan átugrik a következő videóra, és akkor is volt egy ilyen zsupsz, leálltunk. És nyilván tagadták azt, hogy emiatt a feature miatt lett volna, de hogy ez volt az egyetlen feature, azt hiszem abban az időben, amikor ez megtörtént. És ugye gondolom rendesen elszámolták magukat, hogy eddig, mit tudom én, 1 milliárdan töltenek le YouTube videókat, és hirtelen, hogyha úgy felejti mindenki ezt a egyébként automatikusan bekapcsolódó dolgot, tehát hogy mindenkinek be volt kapcsolva, akkor a sokkal-sokkal nagyobb mennyiséget fog okozni. Most itt a livestream kapcsán az kicsit azért más is lehet, mert mondjuk egy statikus videóanyagot, azt azért tök jó lehet cache-elni, egy ilyen live anyagot szerintem kevésbé. Mondjuk ebben sincsen nekem sem tapasztalatom.
Igen, valószínűleg valami ilyesmi lehetett egyébként, hogy simán nekik sincsen tapasztalatuk, és nem tudták, hogy hogy kell ezt rendesen kezelni, meg gondolom nem számoltak, hogy ekkor lesz a kereslet, vagy hát a nézettség ilyen tekintetben, mert hogy egyébként visszatérve, hogy mi ez a tartalom, ugye ez a Love is Blind, ez 2020-ban jött ki a Netflixen, ez egy olyan kis valóságshow, ahol ahol ilyen instant házasodtak így az emberek, akik benne vannak. Többet én sem tudok róla, mert nem igazán néztem, de hogy ez egy ilyen nagyon nagy hype volt, és hogy most, hogy ugye összejöttek újra a szereplők így a képernyőn, így nagyon sokan promózták, rengetegen nyomták, hogy akkor így mindenki nézze, és akkor hát ez történt, hogy akkor egy kicsit összeragyott így a rendszer alattuk.
Biztos megvannak erre egyébként a képletek, hogy hogyan kell kiszámolni, hogy eddig nézték 100-an, akkor egy ilyen livestreamet, hogyha még meg is reklámozunk, akkor majd néznek 200-an.
Igen. És ami még itt nagyon érdekes, hogy nagyon rosszkor jött ez a Netflixnek, mert ugye most nagyon sok vita van arról, hogy akkor hogy legyen az, hogy bevezetik ugye a reklámokat, ugye a csomagokba, hogy fogják ezt integrálni, hogy akkor van egy olcsóbb csomag is, ami reklámok lesznek benne, és akár még a livestreamben is lehetnek különféle reklámok, és hát ugye a hirdetők ezt mindent szeretnek, csak azt nem, hogy összeomlik a rendszer, miközben mondjuk akár egy termék elhelyezés van egy livestreamben, vagy valamilyen éppen egy reklámblokk van a livestream közepén. Tehát, hogy ez nekik nem jött jól, így a hirdetők ezt abszolút nem fogadták kitörő örömmel. Már csak azért sem, mert a befektetők sem voltak oda, mert esett is a tegnap a kereskedésben a részvény árfolyama 1-2%-ot így a hírnek a hallatára, úgyhogy ez érdekes, és Netflix egyébként most fogja a negyedéves számait, ha jól tudom, akkor így a mai nap, vagy itt április közepéről beszélünk, bejelenteni, úgyhogy még az is kíváncsian várják a befektetők is nagy zuhanás mellett, hogy akkor milyen számokat hoztak, úgyhogy most ez nem a legjobb időszak a Netflixnek az, hogy egy ilyen manővert elkövetett.
De lehet, hogy direkt azért időzítették erre az időpontra, hogy egy kicsit hátrébről induljanak neki a következő időszaknak. Ja. Nagyobbat versen.
Igen, tehát, hogy kicsit most rossz a megítélés, viszont az elvárás is ugye kevesebb lesz a következő negyed évre, és akkor így többet tudnak teljesíteni, és akkor ott kellemesebb meglepetés érkezik. Az mindig jobb, mint hogyha kellemetlen csalódás van igazából.
Akkor ez nem volt annyira szuper, ugye?
Igen, nem volt annyira szuper, mint egy szuper app, főleg itt a Twitternél, ugyanis a Twitternek az a régóta dédelgetett álma, hogy egy szuper appá váljon, és igazából nem is a Twitter már ez a maga a cég, hanem az X nevezetű cég, ugyanis Elon Musk ezt átkeresztelte X-re, tehát hogy most már nem is létezik ilyen entitás, hogy Twitter, csak a terméknek a neve az, ez a mögötte lévő cég az már más a neve. Viszont így most a Twitternél maradunk, mert azért sokkal közérthetőbb ezt mondani, mint a másikat. Visszatérve, hogy hát a Twitternél most nem régiben bevezették azt, hogy lehet részvényekkel, illetve kriptovalutákkal kereskedni a felületén belül. Itt az eToro-nak a szolgáltatás veszik igénybe a Twitternél, és amikor egy felhasználó mondjuk beüt egy ilyen hashtaget, ugye egy dollárjelet, és utána odaírja a részvénynek az azonosítóját, ugye ez a tickernek szokták hívni, és például beírom, hogy dollár és TSLA, ugye ez a Teslának a egyedi azonosítója a tőzsdén, akkor rá tudok kattintani, meg tudom nézni az árfolyamot, és egy kattintással akár így a eToro-nak az API-ra kapcsolódva én tudok egy tranzakciót létrehozni ott a Twitter felületen belül. Tehát nem is kell kilépnem a Twitterből. És innen jött maga az ötlet, meg ugye ez is annak az előszele, hogy a Twitter az egy ilyen everything app szeretne lenni, tehát minden így egybe, hasonlóan a kínai WeChathez, ahol szintén majdnem minden ott van, tehát tudsz fizetni, tudsz böngészni, akkor tudsz üzengetni, meg minden más. A Twitter is szeretne egy hasonló platform lenni.
És akkor hogyan kell elképzelni, hogy írsz egy tweetet arról, hogy 3 bitcoint szeretnék vásárolni?
Hát úgy is lehet, hogy kiírod ezért 3 bitcoin szeretném, csak a tranzakció akkor nem megy végbe, tehát ez nem így megy.
Jó, hogy felkiáltolja el utána.
Igen. Viszont, hogyha ezt kiírod, és úgy írod ki, hogy beírod a dollárját, és utána a BTC-t, akkor ugye az ember rá tud menni az egérrel, meg ugye, vagy a felhasználó rá tud menni az egérrel, vagy éppen a mobiltelefonján, az applikációban rá tud teppelni magára a szimbólumra, és utána fel is jön az a felület, ahol különböző híreket tud elolvasni magáról az eszközről, tehát legyen az bitcoin, mondjuk egy kriptovaluta, vagy éppen egy tőzsdei részvény, és akkor ott az Ethereum felületén, tehát ami bele van integrálva Twitter, bele is tud adni egy megbízást. Tehát, hogy itt integrálva lesz az, hogy egyébként nagyon sok ugye tőzsdei kereskedelmi befektető Twitterhez fordul különböző információkért, és most már nem kell elmenni akkor így a broker apjához, gyakorlatilag, hogy Ethereumot használ, tehát nem kell egy új tabon ezeket menedzselni, vagy egy ilyen rendszeren keresztül, főleg aki ugye valamilyen szinten ilyen hobbi befektető is, meg ugye kis befektető, az nem fog átváltani egy másik felületre, ahol ezt leadja, hanem ott közvetlenül a Twitteren keresztül, ezt meg tudja venni szépen a felületen, úgyhogy gyakorlatilag el se hagyta az egészet, és ott a hírek így egy huzamban ugye mennek, a Twitteren nagyon gyorsan pörögnek ugye a különböző ilyen hírek ezzel kapcsolatban, és akkor ott le tudja adni a hír hatására akár egy impulzus vásárlást az egyes részvényekre. Tehát ezt így kell elképzelni, hogy arra a tickerre kattint rá.
Nagyon érdekes koncepció. Nem tudom, hogy maguk a Twitter felhasználók, akik egyébként, ugye erről már beszélgettünk, hogy a Twitter egy olyan felületet adott, ami ebben a blogos időszakban egy sokkal gyorsabb, sokkal könnyedebb kommunikációs platform, és akik ezért regisztráltak a Twitterre, ők vajon hogy érzik ezután magukat, hogy azt szerették volna, hogy legyen egy ilyen kommunikációs platform, ehhez képest most már minden is lesz benne. Uh-huh.
Hát szerintem igazából aki nagyon úgy van vele, hogy egy kommunikációs platform, és tényleg csak ilyen impulzusan kiír valamit így félig meddig össze-vissza a felületre, annak nem biztos, hogy ez érdekes lehet, és nem biztos, hogy ez elé ugrik egyébként, tehát hogyha nem keresi specifikusan, akkor ő ebből ugye kimarad, és nem fogja zavarni, hogy most akkor ott lesz egy ilyen stock ticker szimbólum, amire rá lehet kattintani, és lehet vásárolni különböző értékpapírokat. Tehát, hogy őt ez nem fogja szerintem úgy zavarni. Viszont aki meg ugye nagyon benne van ebbe a finance-es dologban, és egyébként nagyon sokan így használják a Twittert, akkor neki meg egy nagy könnyebbség lesz, hogyha még ugye nem olyan szinten van, hogy akkor neki kell egy ilyen külön alkalmazás, ahol nézi a chartokat, és akkor neki van egy megszokott felülete, hanem csak egy ilyen nagyon casual trader, aki csak egy gyorsan egy kattintás egy Ethereumon keresztül leadja így a megbízást, az szerintem abszolút örül ennek, mert akkor nem is kell onnan kilépnie, és akkor úgy pont így mondta, hogy nagyon érdekes, hogy miért is, vagy hogy miért ugye nagyon casual felhasználók a Twitteren vannak-e egyáltalán, mert egyébként nagyon sokan, még így a magyar újságírás békjójában is a Twittert használják az azonnali ilyen hírekért. Tehát például amikor volt még mindig tart ugye az orosz-ukrán konfliktus, de amikor az elején, hogy nagyon sok hír volt, hogy akkor pontosan mi történik, akkor a Twitter az egy olyan kis platformá vált, ahol tényleg inkább instant lehetett nézni ezeket a fejleményeket, és akkor az alapján tudtak egyébként cikkezni maga az újságírók is, hogy itt mi történik. Ugyanez a finance világban is, tehát történik valamilyen akármilyen bejelentés, vagy éppen negyedéves jelentések vannak, akkor ott tényleg így ilyen másodpercek alatt így jönnek a különböző hírek, amikre lehet így már kb. Instant reagálni. Úgyhogy ez azoknak a felhasználók lesz szerintem jó, akik így használják a Twittert, és szerintem azért elég sokan vannak, tehát hogy ezért nem, szerintem itt utáni a pont az a közösségi média, ahol nagyon kevés, vagy hát a legkevesebb az ilyen casual felhasználó, inkább ott tényleg azok, akik így nagyon így mennek ezekre a hírekre, meg különböző infókra, meg tudásra, amik kb. Instantak, meg real time, azok használják. Legalábbis én pont ezért használom ezt a platformot. Tehát nem az a casual szórakozásra használom, hogy akkor csak így görgetem a TikTokot, hanem tényleg így kicsit ilyen információszerzéssel, vagy éppen tanulással, az újdonságoknak a felfedezésére, tehát pont így erre használom. És szerintem sokan vannak így.
Na, az egyébként egy jó dolog lehet. Ami így az kicsit a fejembe egy szöget ütött, az, hogyha elkezdenek ezek azok az alkalmazások terjedni, amik, ugye most egy csomó esetben olyan alkalmazásunk van, ami egy-egy célfeladatot tök jól meg tud oldani. Tehát van egy, mit tudom én, egy boltos alkalmazásod, akkor abba a boltba, és abból a boltból való termékeket ott tök jól tudod kezelni, kihozzák neked, akár adott esetben össze tudod válogatni, de semmi más nem tud. vagy hogyha van egy útvonaltervező alkalmazásod, akkor tök jól tudsz benne útvonalat tervezni, de egyébként ő meg legkevésbé tud a boltokról, de a boltoknak a kínálatáról meg aztán még inkább nem fog tudni. És hogy az ilyenfajta alkalmazás összekapcsolások vajon mennyire fognak elterjedni? Én egyébként azt jósolnám, hogy nagyon-nagyon és nagy sikerre vezethet az, hogyha ilyenfajta, ilyen nem szokványos összekapcsolások alakulnak ki, ami azt veszi alapul, hogy az emberek, ahogy élnek, és milyen cselekedetet, tehát hogy milyen tevékenység után milyen más tevékenységet folytatnak, na ezeket kötik össze, nem pedig azt, hogy nem tudom, én bitcoinnal kereskedek, ezért logikus lépés, hogy mellé teszem a többi kriptovalutát is. Persze ez is egy logikus lépés, de hogy mit fogok csinálni egyébként a kriptokereskedés után? Tehát amikor befejeztem, hogy tök jó, ment le az árfolyam, ment fel az árfolyam, és egy tök jó összekapcsolás lehet, hogy utána rögtön kitvitelem, vagy eleve, hogy egy tweetnek kapcsán kezdek bele egy kereskedésbe. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból tök jó ez a fajta összekapcsolás, és én ilyenekre számítok a jövőben egyébként. Ez szerintem nagyon-nagyon sikeres elképzelés lehet.
Aha, és akkor ez ugye előre definiálja azt, hogy nagyon sok ugye ilyen cégnek, aki ilyen zárt ökoszisztémában van, azért nyisson olyan különböző végpontokat, apikat gyakorlatilag, tehát hogy úgy nyisson a felhasználó, vagy nem a felhasználó, hanem a cégek felé, akik ugye ezt integrálnák a rendszerükbe.
Hát, ha nem akarnak akkor lemaradni.
Igen, így van, tehát hogy akkor ez így egy nagy lehetőség lehet. Ugye gyakorlatilag az open banking is erről szólna amúgy, hogy a különböző bankok megnyitják ezeket a végpontokat, csak ugye azért elég lassan szoktak haladni általában, hogy tudják a különböző fintek alkalmazások, meg az egyéb ilyen más, akár más banki alkalmazások, ugye olvasni a számlaadatokat, tranzakciókat, meg egyebeket, ugye erről szólna az egész, és akkor gyakorlatilag ugyanezt mondod, hogy egy teljesen ilyen open ökoszisztémában egyébként tök jó lenne, hogyha ez így működhetne, és akkor így a kapcsolt szolgáltatásokat hozzá tenni. A Google Maps-ben ugye például, amikor elmész egy étterembe, akkor lehet, hogy már le tudod már adni a rendelésedet, akár mondjuk Google Maps-ben, hogy például amikor beéri az étterembe, akkor lehet, nem kéne várni már mondjuk az étterre.
Na pontosan, ilyenre gondolok. Eleve úgy választ az ember éttermet, hogy valami ilyesmit szeretnék, igen. És akkor meg is nézem még esetleg az étlapot. Uh-huh. Hú, igen, és rögtön le is kattinthatnám, hogy igen útvonalat szeretnék ide, és egyébként azt a kaját kérem.
És akkor nem kell átmenni a másik felületre, vagy akár a másik honlapra, vagy másik alkalmazásba, hanem ott így instant így működik. Úgyhogy gyakorlatilag megnyit az étterem, vagy az étteremet üzemeltető szolgáltató egy végpontot így a Google számára, és akkor ott az készen van. És akkor gyakorlatilag mindenki jól járhat ilyen esetben.
Hát ugye az a kérdés még, hogy ugye most ezeket a sziget alkalmazásokat mindenki saját kódfővel lefejleszt, és akkor van az étteremnek is egy, meg van a Googlenek is egy, és az ilyen nem sziget alkalmazás, hanem ilyen összevont, integrált, akkor hívjuk szuper alkalmazásnak, tehát ilyen szuper alkalmazásokat kinek lesz ereje, energiája lefejleszteni azokon a nagy óriásokon kívül, akik most itt leuralják gyakorlatilag az egész piacot. Uh-huh. Tehát mit tudom, Google, Facebook, Twitter, stb., tehát ahol ilyen nagyon nagy mennyiségű fejlesztés zajlik, ezeken kívül lesz-e bárki, aki labdába rúghat ezen a piacon?
Hát ez egy jó kérdés. Kérdés még az, hogy ugye ezeknek a nagy cégnek, amit mondtál, érdeke az, hogy kapcsolódjon-e bármi máshoz. Ugye most a Twitternél az most abszolút ez látszik, mert ő azért kisebb ilyen ökoszisztémás marzsot birtokol, mint ugye mondjuk a Google vagy a Facebook, tehát a Twitter az csak így kb. Van, mint Twitter, és akkor oda felmegyek, de hogy ott például azért a Google-nél azért ott elég szertágazó az alkalmazás, meg így az applikáció paletta, ugye a Metánál szintén, és akkor, hogy akkor itt ebben integrálni az alkalmazásokat, és akkor most, hogyha a Google szemével nézem, akkor ugye gyakorlatilag itt most, hogyha hívogatnom kell egy ilyen külső félnek az API-t, ami szintén még ugye ő költséget volna inkább, akkor lehet azt mondja, hogy az ő ökoszisztémán belül maradunk, és ő nem fog semmilyen külsős API-t hívogatni, vagy külsős rendszert használni, hanem akkor megcsinálja azt, hogy akkor azon a felületen belül a Google Maps-en ténylegesen ő lefejleszti azt, hogy akkor mondjuk, hogy az étteremes példánál maradunk, akkor hogy ő ott az étteremben, hogy én kifizettem ott a rendelést, kiválasztom az étlapról, és akkor ő megtartja azt a marzsot, meg ugye, vagy megtartja ugye még a tranzakciós díjat is, esetleg még azt is levonja az ő saját ökoszisztémán belül maradva. Tehát a kérdés az, hogy nekik mennyire érdekel az, hogy most őt már mást ilyet használjon, aki ilyet már lefejlesztett. Aki meg új szereplő, mint például a Twitter az ilyen szuperappos témában, ő meg neki azért érdekel, mert ő marzsot, tehát ő a tortából szeretne kihasítani. De ha a Földön nem is jön még el az akkor, amikor mindenki szuperappot használ, vagy éppen egy darab szuperapp lesz, és akkor tényleg egy szuperapp fog kiszolgálni minden igényt, még a Marson lehet, hogy ez lesz. Legalábbis a SpaceX-nél azt tervezik, hogy a Marson lesz valami, ugyanis az már nem titkolt célja ennek a vállalatnak, hogy ezért a Földön túl is, hogy bebizonyítsák, hogy a Földön túl is lehet akár élni, lakni, és az egyik nagy ilyen célpont a Mars, és azért is hozzuk fel pont ezt a témakört, mert itt április közepén volt a SpaceX-nek a egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb rakétájának a kilövése, legalábbis a kilövési kísérlete, ugyanis itt ezt így április közepén, egy pár nappal az adásunk előtt, ezt le is fújták a kilövés előtt, tényleg ilyen pillanatokkal, tehát ilyen percekkel lefújták.
De hogy, grafitisek?
Hát grafitisek biztos dolgoztak, már azért rá kell tenni a logót az űrhajóra, meg egyéb dolgok, tehát az biztos ott voltak, de szerintem az pár hónappal előtte megcsináltak még a gyárban, vagy akár évekkel előtte. Minden esetre itt ilyen technikai problémák adódtak így a kilövés előtt, és hát lefújták. Ugye ez egy elég nagyszabású esemény lett volna, ugyanis ez az egyik legnehezebb rakéta, amit itt gyártottak, és ennek a kilövését tervezték. Ugye most ez lesz az, ami kvázi segítséget fog majd nyújtani ahhoz, hogy a Holdra, majd utána a Marsra is el tudja vinni ugye az emberiséget különböző formában, és hát ez fontos, gyakorlatilag proof of concept lenne itt, hogy ezek a rakéták megfelelően működjenek, megfelelően induljanak, kimenjenek ugye az űrbe, ha nem is ugye most nem is érintette teljesen ugye ezt, sajnos, de hát így ez így alakult, hogy ez így nem sikerült, viszont amit érdekes felvetés lehet, vagy amit ugye érdekes ebben, hogy mennyire próbálkoznak ezzel, hogy ez a Földön túl is legyen élet, és működjön. Tehát itt a kérdés itt, amit ugye föl lehet vetni, hogy mikor jön el az idő, amikor már úgy ítéljük meg, vagy legalábbis részben úgy ítéljük meg, hogy itt a Földön már nem élhetőek a körülmények, vagy azért, mert ugye teljesen a globális felmelegedés miatt, meg egyéb környezetpusztító hatások ugye érvénybe lépnek, és ugye nem lesz itt már tovább annyira élhető, mint eddig is volt az élet, és akkor máshová vándorlunk el, jelen esetben ugye a Marsra. És akkor ez így itt a képbe van, tehát fel lett ez ugye vetve már régebb óta, hogy akkor ott még esetleg meg is oltató az élet, ha bár nehezebbek, ugye sokkal a körülményebbek az adottságok, azért ott kicsit zordabbak, mint itt a Földön, viszont ott is lehet ugyanúgy életet folytatni különböző eszközök segítségével, és pont ezen dolgozik a SpaceX is, meg ugye azon belül ugye Elon Musk, aki ugye a CEO-ja. És hát, és hát sajnos most ez így nem sikerült, de mindig jobb, mint hogyha fellőtték volna a rakétát, és akkor ott lett volna valamilyen technikai malőr egyébként ott így az indulásnál. Mindenesetre most visszavonulnak egy pár napra, vagy pár hétre, és újra próbálkoznak majd később.
És hogyha egy kicsit visszakanyarodunk így a szuperapp témájához, hogyha elkészül ilyen szuperapp, ahol akár Mars jegyeket is tudunk vásárolni, azt vajon hogyan fogják megoldani, hogy a földi internet és a marsi internet összekapcsolódjon normálisan? Uh-huh. Tehát, hogy ne az legyen, hogy kiposztolsz a Marson egy selfit, és az majd csak ilyen néhány perc múlva érkezik a földre. Vagy igen. Ugyanez visszafele.
Igen. Hát ez egy tök jó kérdés. Lehet, hogy azért itt lesz egy olyan ilyen bridge, tehát ilyen gap, ami itt összeköti a kettőt, és ott nem fog ilyen fluenten működni a kommunikáció. Lehet azt mondanám, hogy két ilyen zártabb ökoszisztéma jöhetne létre, mondjuk a Földön meg a Marson, és akkor van valamennyi kommunikáció a kettő között, de azért nem olyan sűrű, meg nem olyan gyakori, hanem kicsit nem tudom, olyan lenne, mint mondjuk... Mint mondjuk régebben ugye az internetre kapcsolódni, tehát mikor ilyen betárcsázós internet volt, akkor ugye volt egy tényleg egy ilyen technikai határa, most nem egyből leülök a laptopra és rányomok, hogy go, és akkor már működik, hanem ott kell egy kicsit felvenni a fonalat ugye mindkét félnek.
Ja, én nem tudom képzelni, hogy most ugye HTTPS-t használunk, így a weboldalak eléréséhez, és akkor ez majd lesz az NTTPS kapcsolat, ugye azért igen. N, mert hogy a H is azért H, mert hogy az E betű után van, mint E, mint Föld, és akkor az N is azért N, mert hogy az M után van, mint Mars. Aha,
igen, hát ja, ez elég ilyen kódolós, amit egy ilyen rejtvényt mondtál, amit nehezen jöttem volna rá, hogy amúgy ez van mögötte, úgyhogy kellett is gondolkodási időm, de...
Na, de egyébként tehát simán, ahogy mondod is, hogy két külön ökoszisztéma így kialakul,
ja.
És vagy lesznek közötte átmenetek, vagy nem, de hogy ilyen totál külön protokollon azért az nagy könnyebbség így fejben is elfogadni, hogy egy másik interneten vagyok rajta, és nem várom azt, hogy amint itt megnyomtam az Entert, akkor amott megérkezzen az adat.
Hát igen, vagy nagyon nagy ilyen latency-vel fog történni, vagy egyébként meg kitalálnak egy olyan megoldást, amivel itt tényleg így real time lehet valahogy a kommunikáció, ugye. Most ugye jelenleg ugye a fizikai szabályokat ismerjük, hogy ez kb. Lehetetlen.
Hát csak a fénysebességet kell
igen, legőzni. Igen, de ki tudja, hogy ugye 50 év múlva, vagy akár 100 év múlva ettől a fénysebességet ugye azon felül még ugye definiálunk akár más sebességet is, ami gyorsabb, mint ugye a leggyorsabb sebesség.
Én két dologról tudok, ami gyorsabb, mint a fénysebesség. Az egyik a falusi pletyka, tehát az biztos, hogy talán a leggyorsabb a világon. A másik a kvantum összefonódás, ami erre megoldást nyújthat.
Aha, na, például akkor már is lehet, hogy erre lesz majd lehetőség.
Mondjuk az egy érdekes kihívás lenne, hogyha ezeket a lehetőségeket nem aknázzuk ki, hanem a mostani technológiával futnánk neki egy ilyen helyzetnek, és most így egy gondolatkísérletbe tételezzük fel, hogy már ott vagyunk a Marson, ott van több kolónia, és akkor ők nyilván használnak valamilyen számítógépes hálózatot, üzengetnek egymásnak, meg stb., meg még a Földdel is szeretnének beszélni, és beírják Twitterre, hogy Elon Musk hülye. Majd utána meggondolják magukat, és ki akarják törölni. Mondjuk egy perccel később megnyomta a delete gombot, és ki akarja törölni. Majd a Földre beér, Elon Musk is meglátja, és akkor ő is ki akarja törölni. Mind a ketten kitörlik, és ugye ez nyilván egy ilyen konkurens módosítás. Mondjuk a törlésnél ott nem probléma, mert de mondjuk egy új rekordnál, vagy egy ilyen módosításnál ott azért konkurens végrehajtás lehet. És ezeknél a konkurens dolgoknál hát azért úgy szokott lenni, hogy viszonylag rövid határidőn belül ez a konkurencia az el fog dőlni. Hogy most kinek van elsőbsége, ki fogja megcsinálni a műveletet, melyik az erősebb, és akkor ő fogja azt a tevékenységet elvégezni. De amikor itt több percről beszélünk, hát ez elfogadhatatlan mennyiségű, nem tudom, ilyen lokkot eredményezne.
Aha.
Úgyhogy hát ez is egy ilyen érdekes kihívás, hogy hogyan lehetne ezeket a helyzeteket kezelni. Én ebben is látok egy kis üzleti potenciált, hogyha valaki mondjuk ilyen helyzetekre nyújtana már most megoldást, akkor valószínűleg az ő megoldását fogják választani majd a Mars internet kiépítése során.
Ha addig nem sikerül esetleg más olyan megoldást ami teljesen instant kommunikációt.
Igen, hát a faluból az öreg nénik kell először elküldeni, és akkor ők nyilván lepletykálják egymás közt.
Igen.
Akkor mi is elköszönünk gyorsan, és utazunk a Marsra. Sziasztok!
Sziasztok!